Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus ma ismét sír Jeruzsálem felett, fogalmazott Pizzabella bíboros virágvasárnap a békéért könyörögve. Pier Battista Pizzabella bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája, miután az izraeli rendőrség megakadályozta, hogy a virágvasárnapot a Szent Sír bazilikában ünnepelje, igeliturgiát vezetett a Getsemáni kertben, a nemzetek templomának előterében, Jeruzsálem óvárosával szemben, melyet a patriárkátus élőben közvetített. A végén Jézus szent keresztjéjének erekjéjével megáldotta Jeruzsálemet. Védjük meg a magyar sportot felszólítással a magyar sport jövőjéért indított petíció aláírását kérte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a közösségi oldalán. A posztban azt írta, a Tiszapárt gazdasági vezetője világossá tette, hogy változtatni akar a magyar sport támogatásán. Úgy fogalmazott, hogy túl sok pénzt fordít Magyarország a sportra. Azonban mindannyian tudjuk, hogy ma Magyarországon soha ennyi lehetőség nem állt még a fiatalok előtt. Modern létesítmények, mindennapos testnevelés, elérhető sportolás, emelte ki a miniszterelnöki főtanácsadó. Több mint 30 támogatási forma segíti a magyar családokat. Az otthonteremtést az elmúlt évtizedben 5300 milliárd forinttal segítette a kormány, miközben évente mintegy 1000 milliárd forint marad a családoknál adókedvezmények révén. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, ahol átadták az Ondi település rész új fejlesztőházát és családi központját. Koncz Zsófia a közmédiának nyilatkozva elmondta, jelenleg 500 000 édesanya mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Ezt a számot 3 éven belül 1 millióra növelnék, a családi adókedvezmény duplázása pedig mintegy 1 millió családot érint. Szerencs Ondi város részében a Szülőkháza Alapítvány üzemeltetésében jön létre új családi központ és fejlesztőház. A korábban óvodaként működő, de évek óta kihasználatlan épületben a jövőben egy kétcsoportos munkahelyi bölcsőde is megkezdi működését. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen olyan politikai erő, amely tényleg a magyar népért, a magyar nemzetért, a hazáért dolgozik, jelentette ki az ellenzéki párt elnöke, miniszterelnök jelöltje országjárásának Hódmezővásárhelyi állomásán. Torockai László fórumán arra hívta fel mindenki figyelmét, hogy az országgyűlési választáson olyan pártot válasszon, amelyben egyenes gerincű emberek vannak. A Mi Hazánk mozgalom jelöltjei minden hazugság és lejárató kampány ellenére az ország egyik választókerületében sem fognak visszalépni senki javára az országgyűlési választás előtt. Jelentette ki Dúró Dóra elnök helyettes Miskolcon a párt lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón. A politikus kiemelte, a párt mind a 106 egyéni körzetben sikeresen állított országgyűlési képviselőjelöltet, az aláírásgyűjtés pedig még soha nem ment olyan könnyen számukra, mint ebben a választási kampányban. Mint mondta, a Mi Hazánk kampánya nem a sárdobálásról és ellenfeleinek lejáratásáról szól, hanem arról, hogy milyen jövőképet szánnak Magyarországnak. Az ukrán-magyar határszakaszon 4063-an léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Jobbára erősen felhős vagy borult marad az idő. Az ország keleti kétharmadán többfelé várható esőzápor. A legtöbb csapadék az Alföldön egy összeáramlási vonal mentén hullhat. Ott jelentős mennyiség is összegyűlhet. Ugyanakkor a nyugati megyékben csak kevés helyen eshet. Az északi-északnyugati szél többfelé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. a hőmérséklet 7 és 13 fok között várható. Északkeleten keleten lehet pár fokkal melegebb, míg a tartósan csapadékos helyeken hidegebb idő. Késő este 5-11 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagy csütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Szentek, szentéletű emberek. Lajtorjás Szent János hitvalló. Az Úr Jézus nyilvános föllépése előtt 30 évet töltött a názáreti csendes otthonban. A világ előtt ismeretlen, rejtett élet volt ez, amely imádság, elmélkedés, munka, szeretet, engedelmesség és önmegtagadások között telt el. Ez az élet mindig ihlette a mélyebb lelkeket. Szent János is azok közül való, akikre ez a krisztusi rejtett élet különösebb hatással volt. Palesztinában született 580 körül, amelyet üdvözítőnk megszentelt életével. Gyermekkoráról semmit sem tudunk. Mindössze 16 éves volt, amikor elhagyta hazáját és a világot, s a Szentföldtől délre fekvő sínai hegy vidékére ment. Ez a terület akkor az Istennek élő lelke kedvelt hazája volt. Egymást érték rajta szerzetes kolostorok és remete telepek, s János is itt egy kolostorba vonult, és a szentek tudományában igen jártas jámbor életű szerzetes Martírius vezetése alatt állott 4 évig. Miután elsajátította a keresztény tökéletesség alapelveit, az alig 20 éves ifjú szerzetes a sínai hegy lábánál remete életet kezdett élni, anélkül azonban, hogy teljesen megszakította volna a kolostorral az összeköttetést. Lakása kezdetben egy kis remete kunyhó volt, amelyet később barlanggal cserélt föl. Itt töltött 40 esztendőt. Miben telt el ez a hosszú 40 év ott, távol a világtól, az Úr Jézus názáreti rejtett életének követésében? Sokat elmélkedett és imádkozott. Szent volt a hegy, amelynek tövében lakott, megszentelte az Ószövetség legfölségesebb Isten jelenése, amikor az Úr e hegyen a felhőből villámlás és mennydörgés között kihirdette a 10 parancsolatot. Az ilyen helyen dúsabban hullanak bele a lélekbe a 10 parancsolatot kiegészítő hegyi beszédnek és az evangéliumi tanácsoknak szent magvai. Ahol valamikor Isten szövetségre lépett a zsidó néppel, ott a lélek buzdul arra, hogy végleg, föntartás nélkül egyesüljön Istenével. Ahol Mózes 40 nap és 40 éjjel az Úrral beszélgetett, s kenyeret nem evett és vizet nem ivott, s ezzel előrejelezte az Úr Jézus 40 napos böjtjét, ott János a legteljesebb remete igénytelenségben élt 40 évig. Lakása a betlehemi istálóra emlékeztetett. Életrajzírói azt mondják róla, hogy inkább az étel látásából, mint használatából táplálkozott. Foglalkozott kézi munkával, saját maga kereste meg élelmét, de a magános élet ellenére sem vált hideg-rideg emberré. Sokan jöttek hozzá, ki tanácsot kért tőle, ki imádságába ajánlotta magát. Szívesen vállalkozott mindkettőre, szeretettel adta Krisztus követésre a tanácsait, s imádkozott a szükséget szenvedőkért, s tudott alázatos lenni. Amiért odaadással foglalkozott a lelkélet kezdőivel, néhány remete és kolostorlakó azt terjesztette róla, hogy fecsegő, ámító. A szent nem érzékenykedett, hanem úgy gondolta, hogy mások talán jobban ismerik őt, mint saját maga. Mindjárt kész is volt a gyökeres orvossággal. Elhatározta, hogy a jövőben egy szót sem fog szólni. Az elhatározást tett követte. 1 évig teljesen hallgatott, s utána csak azért szólalt meg, mert régi bírálói belátták nagy szentségét és alázatosságát, és szégyenkezve kezdték kérni arra, hogy csak beszéljen továbbra is. 60 éves volt már, amikor a szomszéd kolostor lakói részben azok, akik azelőtt fecsegő embernek tartották, megválasztották elöljárójuknak. Csak nagy nehezen vállalta el ezt a tisztséget. Életrajzírói kiemelik, hogy vezetése alatt a szerzetesek igen nagy előrehaladást tettek a lelki életben. Amikor azonban érezte, hogy közeledik a földi élettől való búcsúzás ideje, megvált a kolostortól, s annak vezetését öccsére, Gergelyre bízva, visszatért régi kedves és keményebb életmódjához a barlangba. Itt azután nem sokára igaz szentnek halálával halt meg életének 70. évében. Valószínűleg 649. március 30-án. Egy barátja a krisztusi lelkélet nagymesterét bámulta benne, s igencsak kérte, írja meg saját tapasztalatai alapján ennek az életnek szabályait. Szentünk a kérésnek engedett, s megírta korának legjelentősebb lelkikönyvét, amelynek címe az égbe vezető lajtorja. Ettől kapta nevét is, Lajtorjás Szent János. Ez a mű az Úr rejtett életének nyomába lépő lelki, illetve szerzetesi életet úgy fogja föl, mint egy lajtorját, mely a földet az éggel összeköti. Az egyes fokozatokat, amelyeken áthaladva a lélek tisztul és gazdagszik, létrafokoknak nevezi. Megkülönböztet 30 ilyen fokot, mert az Úr názáreti rejtett élete is 30 évig tartott. János élete és művei sokakat segítettek, hogy példaképül maguk elé állítsák az Úr rejtett életét, s hogy a bensőséges lelkélet létráján eljussanak az égbe. Érdemes megemlíteni Boldog Amadénak az életét, sokat tanulhatunk tőle is. Ezen a napon emlékezünk rá. Nevének jelentése, szeresd az Istent, és Amadé hűséges is volt ehhez haláláig. Savoya fejedelme volt. Udvarából száműzött minden felesleges pompát, nem adott ki egyetlen fillért sem számlálatlanul. A szegényeket azonban uraimnak szólította, és minden nap terített asztallal várta. Amikor egy alkalommal hercegi vendége érkezett, s az a vadászkutyái iránt érdeklődött, Amadé rámutatott az asztala körül ülő szegényekre, és ezt felelte, ezek az én vadászkutyáim, ezekkel vadászok a mennyországra. Amikor a vendég figyelmeztette, hogy sokan visszaélnek jóságával, ez volt a válasza. Nem akarom ezt kutatni, mert ha Isten velünk is hasonlóan tenne, sokszor vissza kellene vennie tőlünk is, érdemtelenektől bőkező adományait. 1472-ben a temetésén az ország nagyjai szőrcsuhába öltöztek, úgy gyászolták. A szegények pedig legszebb rongyaikat vették fel, így ünnepelték megdicsőlését. Egri vonatkozású Tárkányi Bélának az élete, néhány mondatot őróla is, költő, plébános, szentírás fordító volt. Egerben halt meg, kis utcát is neveztek el itt róla. Az 1931-ben kiadott magyarországi Szent vagy Uram kottás énekes könyv olyan közismert egyházi énekeit írta, mint például Harmatozzatok, égi magasok. Karácsonyének pásztorok, pásztorok örvendezve sietnek Jézushoz Betlehembe. Azután nagybőti énekei Buzgó szívvel ünnepeljük, a keresztfához megyek. Oltári szentségről szóló énekek, égből szállott szent kenyér, zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek, Uram Jézus, légy velünk. Mária énekek, Isten legszebb temploma, áldozzunk hív keresztények, te vagy földi éltünk vezércsillaga. Szent Anna éneket is ő írta, mise énekek, áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped. Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra. Kegyességgel hív, szó Jézus, szeretettel jönnek hozzád, mind-mind kedves énekünk. Gyászmisékre is adj irgalmat, adj nyugalmat, kiragyogni látod éltett csillagát, azután ó megváltó kegyes Jézus. Ezek az közkedvelt és népünk által sokszor elimádkozott szövegek is megsejtetik Tárkányi Béla nagy Isten szeretetét. Szeressünk énekelni a szentmiséken, sőt, ha magunk vagyunk, akkor is szívesen énekeljünk, ne felejtsük el, aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Luci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa virágvasárnapról elmélkedik.
A hétvégén virágvasárnapot ünnepeltünk, azt a napot, amikor a mi úrunk Jézus Krisztus bevonul az ő városába, Jeruzsálembe. Több szempontból furcsa ez a bevonulás. Királyként köszönti őt a nép, pedig semmi királyi nincs ebben a szemében. Szegényes az öltözete, szakadt a ruhája, lóhelyett szamár van alatta, nincsenek szolgák, akik körül ugrálják őt. Semmi nem emlékeztet ebben az emberben arra, hogy királyként ünnepeljük, semmi nem indokolja a királynak kiáró tiszteletet. Miért kapja meg mégis Jézus ezt az egyszerű emberektől, főleg a gyerekektől? Úgy tűnik, hogy a gyerekek hamarabb megértik és megérzik a spontán ünneplésben az igazi nagyságot. A gyermek szív nyitott arra, amire a tanult ember, a felnőtt ember már talán kevésbé. Főleg az írástudók, a farizeusok a saját elképzelésük szerinti Krisztust várták. Azt a messiást, aki úgy jön el, ahogyan azt ők akarják, ahogyan azt ők értelmezték az írásokból. Nem nyitottak az Istenre. Nem adnak szabadságot az Istennek, nem engedik meg az Úrnak azt, hogy úgy és olyan formában közelítsen, ahogyan ő ezt elgondolja. Hányszor járunk így a hétköznapokban? Szegény Isten jön, próbálkozik nálunk, és lepattan rólunk, mert mi más Istent keresünk és várunk. Csak azért, mert furcsa módon és alakban közeledik hozzád az Úr, engedd meg neki, hogy eljöhessen hozzád. Az egyszerű spontán nép pálma ágakat terít az ő útjába, és a saját ruháit teszi elé. És ebben a két jelképben, szimbólumban benne van a teremtett világnak a hódolata, a növényvilág hódolata, és benne van, hogy úgy mondjuk, a technikai világ, az ember által kreált világ, a feldolgozott világnak a hódolata a ruha formájában. Vajon én mit terítek az érkező Úr elé? Vajon én is oda teszem-e mondjuk a technikai eszközömet, a mobiltelefonomat, a közösségi médián való jelenlétemet, a megszokásaimat, amikhez annyira ragaszkodok, a rigójáimat? Képes vagyok-e ezeket oda teríteni az érkező Isten elé, azaz hódolatként átadni neki, lemondani róla? Tud-e az Úr min keresztül megérkezni hozzám, vagy továbbra is görcsösen ragaszkodok saját elképzeléseimhez, saját környezetemhez, és nincs mit adnom az érkező Istennek? Ne felejtsük el, hogy ez az Úr, a mi Úrunk Jézus Krisztus, nem csak 2000 évvel ezelőtt akart megérkezni Jeruzsálembe, hanem ma is jön. Ma is az ő városába jön, az övéhez, mert te is az övé vagy, én is az övé vagyok. Jön a mi életünk városába, a mi valóságunkba. Megengedjük számára, hogy belovagoljon? Észrevesszük egyáltalán, hogy érkezik? Köszöntjük őt? Fontos ő nekünk? Meddig jöhet az életünkben az Isten? Beengedjük őt minden zugba? Vagy van egy pont, amitől kezdve falat vagy ajtót mutatunk neki? Ennél tovább nem jöhetsz. Mi a mi szellemünk hódolata? Oda tudjuk teríteni elé az akaratunkat? A megrögzött szokásainkat? A sokszor rossz elképzeléseinket a világról, egymásról? Vagy pedig feltételekhez kötjük az ő érkezését? Tudunk olyanok lenni, mint a gyermekek? Spontán ünnepelni ott, ahol látszólag nincs ok rá? Ráérzünk mi az igazi nagyságra? Vagy csak a külsőt, a formát látjuk, és nem vagyunk nyitottak az igazi mélységre, a tartalomra? Virágvasárnap, a mi Úrunk Jézus Krisztus belép a nagy hét eseményeibe. Ugyanaz a nép, amelyik most őt hozsannával köszönti, néhány nap múlva Pilátus kérdésére keresztre küldi, és ne áltassuk magunkat, hogy ezek más emberek. Nagy részében átfedés van a két közösség között. Miről árulkodik ez számunkra? Hogy mennyire álhatatlanok vagyunk mi emberek, hogy mennyire pillanatok alatt magához tud láncolni bennünket egy megtévesztő erő, egy csúsztatás, egy hazugság, hogy milyen könnyen ki tudnak játszani bennünket egymás ellen. Milyen jó lenne, ha tartásunk lenne. Milyen jó lenne, hogyha a szavainknak súlya lenne, következménye lenne, ha nem forognánk úgy, mint a szélkakas éppen abban az irányban, merre fúj a szél. Megbízhatóak lennénk, kitartóak lennénk ott is, ahol a felszín, a látszólagos tények ezt nem indokolják. Mert ugyanez a Krisztus lesz majd ott, véresen a keresztúton, tövissel, koronázva, megkorbácsolva, keresztet hordozva, ahol még kevésbé néz ki királynak és Istennek. Csak azok fogják fölismerni benne őt, az igazi énjét, akik most is átlátnak a felszínen, akik el tudják engedni saját elképzelésüket, akik érzékenyek az Istenre. Jön az Úr a te életedbe, engedd meg számára, hogy belovagoljon, megérkezzen a mindennapjaidba. Engedd be őt a döntéseidbe, a kapcsolataidba, a pénzhez való viszonyodba, az erkölcseidbe, a döntéseidbe. Hadd lehessen ott mindenütt, hadd járja át, lovagolja be ezeket a területeket. Add vissza neki azt, ami igazán az övé, mindig is az övé volt, mert nála van a legjobb helyem. Semmit nem fog elvenni tőled, de mindent megszentel és a helyére rak, újra abban a viszonyrendszerben, tisztán, ahogyan annak kellene, kellett volna lennie. Kedves testvérek, virágvasárnappal Krisztus elkezdi az ő szenvedésének útját is. Fontos azonban látnunk, hogy Jézus nem azért született, hogy szenvedjem. Nem azért jött el a világba, hogy keresztre feszítsék. Ő egy egészséges ember volt. És egy egészséges ember nem keresi a szenvedést és a fájdalmat. Jézus nem volt életidegen, nem volt mazohista. Ő egy ízig-vérig, életigendő személy, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. A döntése, hogy az Atya szeretetét elhozza közénk, ide éli, megvalósítja bennünk, benn foglaltan magával hozta a világgal való összeütközést. De amire igent mondott Jézus, közvetlenül az az Atya szeretetének útján való járás. Ő nem meghalni akart, meg szenvedni akart, hanem szeretni akart. És ezt ő annyira komolyan vette, hogy ebben együtt ezzel vállalta az ezzel együtt járó esetleges megpróbáltatásokat. Testvér, a te életed is akkor lesz egészséges keresztény élet, ha nem a szenvedésekre irányulsz direktben, hanem a szeretetre, a szabadságra, a teljes életre, arra az életre, ami megalkuvás nélküli, ami az Úré, ami a sajátja, mindent oda terítve neki, és mindenhova beengedve őt. De vedd észre azt is, testvér, hogy ha ezt a döntést meghozod, és ehhez hűséges maradsz, az előbb-utóbb az életedbe fog kerülni. Lehet, hogy nem közvetlen, direkt támadásban, hanem lassú, talán sokkal fájdalmasabb szenvedések, lelki megpróbáltatások közepette. Csak akkor nem fogod elveszíteni a reményedet, meg a lelkesedésedet, hanem a szenvedésekre koncentrálsz, hanem továbbra is a mennyei Atya szerető arcára nézel. Az ő tekintetében nyer értelmet a hétköznapok megpróbáltatása. Csak miatta és érte érdemes ezeket vállalni. Amint elveszíted az Atya tekintetét, amint öncélúvá válik a fájdalom, a szenvedés, elveszi az életerődet, megkeseríti a mindennapjaidat, és hatástalanná teszi a tanúságtételedet. Engedjük meg Krisztusnak, hogy bejöjjön az életünkbe, átvegye az irányítást, hogy a mi egyéni keresztútunkon vele együtt járjunk, nem a magunk elképzelései szerint, nem magunkat megvalósítva, hanem az ő szeretetét megcélozva. Áldott nagy hetet, szent háromnapot, igazi mélységeket, és majd igazi feltámadást kívánok.
Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára virágvasárnapról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival nagy csütörtök jelentőségéről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Ebben az adásban különös figyelmet szentelünk nagy csütörtök eseményeinek, amelyek alapjaiban határozzák meg keresztény hitünket. Nagy csütörtök az utolsó vacsora történetét és az eukarisztia megalapítását foglalja magában, amikor Jézus Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezünk. Nagy csütörtök estéjén Jézus megkérte a tanítványok közül Pétert és Jánost, hogy készítsék el a húsvéti vacsorát. Olvasd fel, légy szíves, Hunor, a Bibliából.
Húsvéti bárány elkészítése. Amikor elérkezett a kovásztalan kenyér napja, amelyen leölik a húsvéti bárányt, Jézus azt mondta Péternek és Jánosnak: menjetek és készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt. Hol kívánod, hogy elkészítsük? Kérdezte Péter és János. Amikor bementek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek abba a házba, amelyikbe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának, ezt kérdezi tőled a mester. Hol van a szállás, ahol elkölthetem tanítványaimmal a húsvéti bárányt? Ő pedig mutat majd nektek egy nagy vacsoráló helyet. Ott készítsétek el az ételt. Péter és János elment, és mindent úgy talált, ahogy Jézus megmondta. És ketten elkészítették a húsvéti bárányt.
Tehát előkészítették a helyet, és mindent oda raktak, mindenféle finom ételt, hogy majd jön Jézus meg a 12 apostol, és együtt fogják elfogyasztani a húsvét alkalmából előkészített húsvéti bárányt. Tudjuk, hogy a húsvét a zsidóknál fontos ünnep volt. Ez az ünnepnek a jelentése, a neve az volt, hogy széder ünnepe, széder vacsora. Ezen az estén az egyiptomi kivonulás emlékére ültek össze, és őnekik ez volt a húsvét, a pászka ünnepe. A széder szó azt jelenti rend, vagy sorrend, rendet jelent. Ez a zsidó húsvét, ez a Pészach. Az első estéjén megtartott szigorú hagyományok és kötött sorrend szerint zajló ünnepi vacsora volt ez, amely az egyiptomi szolgaságból való szabadulásra emlékeztet. Ugye emlékeztek ti is, az Ószövetségben tanultuk, hogy Egyiptomból Mózes vezetésével kiszabadultak az egyiptomi rabszolgaság alól, és ennek az ünneplése az ő húsvétjük. Ez egy különleges vacsora volt, és meghatározó volt Jézus idejében, hiszen Jézus tudta, hogy ez az utolsó étkezésük szenvedése előtt. Az utolsó vacsora során tehát Jézus új értelmet adott a hagyományos zsidó pászka vacsorának. Jézus szeretete jeléül mit tett a tanítványokkal, Áronka?
A lábmosást.
Így van, megmosta a tanítványoknak a lábát. Légy szíves, mondd el a történetet.
Az utolsó vacsora során Jézus olyan cselekedetet hajtott végre, amely meglepte a tanítványokat, megmosta a lábukat. Ez abban az időben a szolgák feladata volt, hiszen az emberek poros utakon sarúban jártak. Jézus azonban ezzel a gesztussal példát akart tenni az alázatra és a szolgálatra. E szavakkal fordult tanítványaihoz. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostom a ti lábatokat, nektek is meg kell mostnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ez az alázatos cselekedet arra tanít, hogy minden kereszténynek szolgálnia kell másokat szeretettel és alázattal.
Így van.
És amikor Simon Péter kerül sorra, azt kérdezte Jézustól: Uram, te mosod meg az én lábamat. Most még nem érted, amint cselekszem, de ezután megérted, felelte Jézus. Az én lábamat te soha nem mosod meg, mondta erre Péter. Ha meg nem mosom a lábadat, semmi közöd nincsen hozzám, válaszolta Jézus. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is, szólt ekkor Péter. Annak, aki már fürdött, nincsen szüksége fürdésre, csak a lábát kell megmosnia. Ti pedig tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Jézus ugyanis tudta, hogy ki fogja elárulni. Ezért mondta, hogy nem tiszták mindnyájan.
Kire gondolt ilyenkor, szerintetek, Jézus? Léna?
Júdásra.
Így van, Júdásra, pontosan. Amikor tehát megmosta mindegyikük lábát, újra leült és megkérdezte. Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? És ahogy mondta Áron, hogy ti engem mesternek és uramnak hívtok, és jól mondtátok, mert valóban az vagyok. Azért, ha én az úr, a mester megmostam a lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Tehát a szeretetre és a szolgálatra hívta a tanítványokat. Mert példát adtam nektek, aképpen, ahogy én cselekedtem veletek, úgy cselekedjetek ti is egymással. Bizony a szolga nem nagyobb az úrnál, sem a követ nem nagyobb annál, aki küldte. Ha ezt tudjátok, boldogok lesztek, amikor így cselekedtek. Aztán elkövetkezett az utolsó vacsora. Léna, légy szíves, folytasd.
Az eukarisztia megalapítása. Az utolsó vacsora során Jézus új értelmet adott a hagyományos zsidó pászka vacsorának. A kenyér és bor megáldása és kiosztása az új szövetség alapjává vált. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és tanítványainak adta. E szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ezután a bort is átnyújtotta mondván. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez az esemény tekinthető az első szentmisének, hiszen Jézus saját testét és vérét adta apostolainak. Az eukarisztia szentségének megalapítása azóta is a katolikus hit egyik legfontosabb és legszentebb eleme.
Így van, köszönöm szépen, Léna. Tehát az másképpen úgy is mondjuk, hogy eukarisztia, hogy oltári szentség. Az oltári szentségnek a megalapítása ehhez a nagy csütörtök estéjéhez tartozik. Ezen a napon alapította meg Jézus az oltári szentséget. És emellett még a papi rend szentségének megalapítása is ezen a napon történt. Léna, ahogy olvastad, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ezt mi mindig hol halljuk?
Szentmisén.
Így van, a Szentmisében. És mi is részt vehetünk a Szentmisén, és ott a papoknak átadta a papi rend szentségét Jézus Krisztus, és ők át tudják változtatni a kenyeret és a bort Jézus Krisztus testévé és vérévé. És ezt az áldozás során mi is magunkhoz vehetjük. Mik történtek még ezen a nagy csütörtökön?
A vacsora során Jézus hosszú tanításokat és búcsúbeszédeket tartott, amelyekben felkészítette tanítványait az előtte álló eseményekre. Elmondta, hogy hamarosan elhagyja őket, de a Szentlélek vigasztalóként és vezetőként velük marad. Bíztatta őket, maradjanak meg a szeretetben, és szeressék egymást, ahogyan ő szeretett őket. A legfontosabb parancsot is itt fogalmazta meg. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Ez a legfontosabb parancs, a fő parancs. Így van. Köszönöm szépen, Balázs. Tehát elfogyasztották a húsvéti vacsorát, és Jézus mondta a tanítványoknak, Huni.
Mostantól fogva nem iszom szőlőterméséből addig a napig, amikor újra iszom veletek az én atyám országában. Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem. Mivel meg van írva, mert megverem a pásztort és a nyáj elszéled. De föltámadásom után előttetek megyek Galileába. Bizony mondom neked, Péter, ezen az éjszakán mielőtt a kakas megszólalna, háromszor tagadsz meg engem, válaszolta Jézus. Ha meg kell halnom, és veled nem tagadlak meg, mondta Péter. Megint és hasonlóan szólt a többi tanítvány is.
Már mondta is Péternek, hogy te háromszor meg fogsz tagadni, de Péter nem akarta ezt elhinni. Ő azt mondta, hogy dehogy is, mester, én kitartok melletted. Aztán következett az egyik apostolnak az árulása. Ki volt ő, Balázs?
Júdás.
Nagyon jó. Akkor légy olyan szíves, most mondd el, hogy hogyan történt ez.
Júdás árulása az egyik legtragikusabb mozzanat az evangéliumi történetben. Az utolsó vacsora alatt Jézus egyértelművé tette, hogy valaki az ő tanítványai közül elárulja. Amikor Jézus kimondta, bizony mondom nektek, egy közületek el fog árulni engem. Az asztaltársaság megdöbbent.
Igen, mert nem akarták elhinni, és néztek egymásra, hogy vajon ki lesz az. Áron, hogyan történt ez az árulás?
Iskarióti Júdás már korábban elhatározta, hogy elárulja Jézust. Az írások szerint pénzéhes volt, és csalódott, amiért Jézus királysága nem földi hatalmat jelentett. Mindezek mellett azonban valószínű, hogy Júdás tette mögött sokkal mélyebb lelki konfliktusok is álltak. A főpapok és a vének tanácsa korábban már elhatározta, hogy meg akarják ölni Jézust. De nem akartak nyíltan fellépni, mert féltek a nép haragjától. Júdás ajánlotta, hogy titokban átadja őt, tökéletes lehetőséget biztosított számukra. 30 ezüst pénzben állapodtak meg, amely abban az időben egy közönséges rabszolga árának felelt meg. Az árulás díjának alacsonysága is mutatja, hogy Jézus megalázottan és elhagyatottan akarták elfogni.
Így van, köszönöm szépen. Júdás 30 ezüst pénzben megegyezett a főpapokkal, hamarabb ki is jött az utolsó vacsoráról, Jézus mondta neki, hogy tedd meg minél hamarabb, amit szeretnél, és ott hagyta őket, és elment. Elfogyasztották Jézus és a 12 tanítvány a vacsorát, kimentek az olajfák hegyére.
Miután Jézus és a tanítványai elhagyták az emeleti termet, áthaladtak a Kidron patak völgyén, és megérkeztek az olajfák hegyének lábánál lévő Getsemáné kertbe. Ez a kert valószínűleg egy olajfaliget volt, ahol Jézus gyakran megfordult tanítványaival. Jézus itt arra kérte a tanítványait, hogy imádkozzanak vele és maradjanak ébren, míg ő egy kicsit tovább ment imádkozni. Péter, Jakab és János voltak a legközelebb hozzá.
Igen. Mi történt Péterrel, Jakabbal és Jánossal?
Szomorú a lelkem, és mint halálig az marad. Várjatok itt, és virrasszatok velem.
Mondta Jézus.
Majd egy kisé előre ment, leborult, és így imádkozott, szomorúságában és gyötrelmében. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, de mégse legyen úgy, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te.
Így van, tehát Jézus is félt, ugyanúgy, mint mi emberek félt. Halálfélelem töltötte el, de imádkozott és kérte a mennyei atyát, hogy múljék el ez a kehely, vagy ez a pohár, ez a szenvedés kelye, és aztán azt mondta az atyának, de mégse az legyen, amit én akarok, hanem amit te, a mennyei atya.
Jézus akkor visszament a tanítványokhoz, de álomban találta őket. Egy óráig sem bírtatok virrasztani velem? Kérdezte Pétertől. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jó lehet, a lélek, kéz a test erőtlen. Jézus ismét elment, és így könyörgött másodszor is.
Amikor visszatért a tanítványaihoz, alva találta szintén megint őket. Háromszor próbáltak ébren maradni, de az álom mindig legyőzte őket. Jézus szomorúan mondta Péternek, nem tudtatok egy órát sem vírasztani velem. Vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A lélek ugyan készséges, de a test erőtlen. Tehát a tanítványok nem tudtak kitartani, Jézus pedig ekkor nagyon félt, félelmében vérrel verítékezett, és szerette volna, hogy a barátai ott legyenek vele, és ők is imádkozzanak a mennyei atyához, de ők emberi módon elaludtak.
Zárulás és elfogás. Miközben Jézus még beszélt a tanítványokkal, Júdás megérkezett egy nagy csapattal. Fáklyákat, kardokat és botokat hoztak magukkal. A főpapok, a templomi őrség és a vének szolgái. Júdás előre megbeszélt jelként a következőket mondta nekik. Akit megcsókolok, ő az, fogjátok el. Ez a jelenség különösen fájdalmas, hiszen a csók a szeretet és a barátság jele volt. Júdás közelebb lépett Jézushoz, és így szólt, üdvözl légy, mester, majd megcsókolta. Jézus nyugodtan válaszolt neki, barátom, miért jöttél? Vagy másik változat szerint ezt kérdezte, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Ekkor a katonák és a szolgák megfogták Jézust, és megkötözték. A tanítványok pánikba estek, és elmenekültek.
Ki volt az a tanítvány, aki mégis utána eredt Jézus után, mert hogy ő féltette nagyon? Hunor.
Péter.
Így van, pontosan. Mi történt még Péterrel? Mit tudunk róla? Áron.
Péter karcsapása. Az evangéliumok azt is elmondják, hogy Péter előrántotta a kardját, és lesújtott az egyik szolgára, akinek a fülét levágta. A szolgát Málkusnak hívták. Jézus azonnal megállította Pétert, mondván, tedd vissza a kardodat a helyére, mert mindaz, aki kardot ragad, kard által vész el.
Mit jelentette ez a mondat a Jézusnak?
Aki karddal harcol, az kard által hal meg.
Igen, így van. Tehát Jézus nem azért jött, hogy mindenkit megbántson, vagy sérüléseket okozzon, hanem pont az, hogy minket megváltson, és szeretettel jött közénk. És akkor megérintette a katona fülét, és meggyógyította, visszahelyezte a fülét. Ez a gesztus Jézus békés és szeretetteljes természetét tükrözi, aki még az őt elfogni akaróért is irgalommal viseltetik. Az elfogás jelentősége, Bíborka.
Az árulás és az elfogás mozzanatai azt mutatják, hogy Jézus tudatosan vállalta a szenvedést és a halált az emberiség megváltásáért. Az árulás pedig azt is megmutatja, hogy a bűn mélysége ellenére is létezik irgalom és megbocsátás, hiszen Jézus soha nem fordult el teljesen Júdástól sem.
Így van, Júdást is szerette. Köszönöm szépen, Bíborka. Tehát most elmondtuk a nagycsütörtöki eseményeket, összefoglalva, legfontosabb esemény mi volt a nagycsütörtökben, amit tudnunk kell? Balázs?
Az utolsó vacsora.
És azon belül?
Az oltári szentség és az első szent mise megalapítása.
Így van, köszönöm szépen. Jézust elfogják, és elviszik a főpapok elé. Ez éjszaka történt, a Getsemáni kertből a katonák elvitték őt. Az apostolok szétszélettek, elmenekültek. Egyedül Péter volt az, aki figyelte őt messziről, mindig követte, hova viszik a mestert. Tehát elfogták, és a főpapok elé vitték Jézust. Kihallgatták, a főpapok és a vének bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy megölhessék. Sok hamis tanú szólt ellene, de bizonyítékot mégsem találtak. Utoljára azonban előállt két hamis tanú, és azzal vádolták. Azt mondta Názáreti, lerombolhatom Isten templomát, és 3 nap alatt felépíthetem. Mit felelsz erre? Kérdezte tőle a főpap. Nem hallod, milyen bizonyságot tesznek ellened? Jézus azonban hallgatott. Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg, te vagy-e a Krisztus, az Istennek a fia? Szólt a főpap. Te mondtad, hangzott Jézus felelete. Sőt, mondom nektek, meglátjátok még az emberfiát, amint Isten hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és azt mondta, káromlás szólt, mi szükségünk még bizonyságra? Íme hallottátok, hogy Istent káromolja, mit érdemel az ilyen? Bizony méltó a halálra, felelték a főpapok és a farizeusok. A sokaság pedig szembe köpdöste, és arcul csapta Jézus Krisztust, némelyek bottal verték, és így kiáltoztak. Mondd meg nekünk, Krisztus, ki üt téged? Ekkor Péter kint állt a ház udvarán, egy szolgáló pedig odalépett hozzá, és azt mondta.
Te is a názáretivel voltál? Péter pedig mindenki füle hallatára megtagadta Jézust. Nem tudom, miről beszél. Ezután Péter kiment a kapun, és ott is meglátta egy szolgáló. Te is a názáretivel voltál, mondta. Péter pedig ismét megtagadta Jézust. Nem ismerem azt az embert. Rövid idő múlva néhány áldogáló szólt hozzá. Bizony te is közöllök való vagy, beszéded is elárul. Péter ekkor átkozódni és esküdőzni kezdett. Nem ismerem azt az embert, és ekkor megszólalt a kakas. Péternek pedig eszébe jutott, amit Jézus mondott. Mielőtt a kakas megszólalna, 3-szor tagadsz meg engem. És keservesen sírva elment onnan.
Így van, köszönöm szépen, Hunor. Tehát Péter egy sírásba kezdett, és nagyon megbánta a tettét. A nagycsütörtök liturgiája. A nagycsütörtök az egyházi év egyik legfontosabb napja, amelyen 2 fő eseményt ünneplünk. Az első az utolsó vacsorát, amelyben Jézus megalapította az eukarisztiát és a papság szentségét, valamint a lábmosás szertartását, amely a szolgáló szeretet példája. Első tehát, ez délelőtt történik, például itt Egerben is, a székesegyházakban, a bazilikában az érsek atya nagycsütörtök délelőtt a papokkal együtt ünnepélyes misét mutat be, amelyben megszenteli a keresztelésnél, bérmálásnál, betegek keneténél használatos szent olajokat, illetve a krizmát. Jó, tehát az első délelőtt az olajszentelési mise. Ez az egyetlen nap az évben, amikor a püspök különleges olajokat szentel, amelyeket az év során különféle szentségek kiszolgáltatásakor használnak. Ilyen értékes olaj a krizma, amelyet a bérmálás, a papszentelés és a templom szentelés alkalmával használnak. Katekumenolaj azok számára, akik a keresztség előtt állnak, különösen a felnőttek számára. És van a betegek olaja, a betegek szentségének kiszolgáltatásakor használatos ez az olaj. A krizma szentelési mise alatt a papok megújítják szentelési ígéreteiket, és hangsúlyozzák az egyház egysége a püspök és a papok között. Az utolsó vacsora emlékmiséje. Ez este történik.
Ez a nap az egyházi év legelső miséje, amely az esti órákban kezdődik. Ezzel a misével kezdetét veszi a Szent Háromnap, amely nagycsütörtöktől húsvét vasárnapig tart. A liturgia fő elemei, a kenyér és bor felajánlása. Az utolsó vacsora emlékére, ahol Jézus megalapította ezt az eukarisztiát. Lábmosás szertartása.
Jézus példája alapján a pap lemossa 12 hívő lábát, ezzel jelképezve az alázatot és a szolgáló szeretetet.
Áldozás. Különösen ünnepélyes pillanat, mivel ezen az estén emlékezünk az eukarisztia alapítására.
Oltárfosztás.
A mise végén az oltárt megfosztják díszeitől és letakarják. Ezzel jelzik, hogy Krisztust elhagyják és magára marad. A templomi harangok elhallgatnak és helyette kereplőket használnak a jelzésekhez. Úgy szokták mondani, hogy a harangok Rómába mennek. A katolikus hagyomány szerint ez arra utal, hogy nagycsütörtök estéjétől nagyszombat estig a feltámadási szertartásig a templomok harangjai elnémulnak. Ez Krisztus szenvedésének és gyászának az időszaka, amikor a harangok elhallgatása a gyászt jelképezik. Az időtartama nagycsütörtöktől nagyszombat estéig tart. Jelentése a néphit szerint a harangok Rómába mennek, hogy ott gyászolják Krisztust. A valóságban ez a liturgikus csend ideje. Dicsőségre megszólalnak az orgona, a csengők és a harangok a szentmisében, majd elhallgatnak, és nagyszombatig a szertartásokra hívás és az oltárcsengők helyetteseként kereplőket használnak. A harangok nagyszombaton a feltámadási körmelet idején szólalnak meg újra. A néphagyomány szerint a 15. és 16. században alakult ki ez a hagyomány, hogy a harangok Rómába mennek. Miért éppen Róma szerintetek? Hunor?
Róma a keresztény egyház központja.
Igen, és ki van még ott? Kinek van ott a székhelye?
A pápa.
Így van, a pápa is ott van. Ezért éppen Róma.
A mise végén az oltári szentséget ünnepélyesen áthelyezik egy másik oltárra vagy külön kápolnában, amelyet Szent Sírnak is neveznek. Ez jelképezi Krisztus elfogását és fogságba vetését. Az áthelyezés után a hívek lehetőséget kapnak a csendes virasztásra, amely emlékeztet azokra az órákra, amelyeket Jézus a Getsemáné kertben töltött.
A templom díszeit eltávolítják, az oltár megfosztatik minden terítőtől és dísztől, jelezve Jézus megaláztatását és elhagyatottságát.
Aztán pedig kioltják a gyertyákat, a gyertyatartókat is megfogják és elviszik. A gyertyák kioltása az ószövetségi próféták megölését jelzi, és a szenvedő Krisztust magára hagyó tanítványok hűtlenségét jelképezi. Teljesen letisztítják, lecsupaszítják úgymond az oltárt. Virasztást tartanak, és ott lehet maradni a szentmisén, és lehet imádkozni csömbben, virasztani és engesztelni. Megismertük a nagycsütörtöki eseményeket, elmondtuk, hogy mi történt Jézussal és a tanítványokkal. Szeretném, hogyha egy imával fejeznénk be a hittanóránkat. Uram Jézus, ma este elcsendesedik a világ, és veled együtt ülök az utolsó vacsora asztalánál, hallgatom a szavaidat, és hálát adok az oltári szentségért. Kérlek, erősíts meg a hitben, a reményben és a szeretetben, hogy tanítványodhoz méltón éljek. Ámen. Urunk Jézus Krisztus, te az utolsó vacsorán önmagadat, testedet és véredet adtad a kenyérben és borban. Köszönjük, hogy az oltári szentségben önmagadat, mint az örök élet táplálékát adott nekünk. Segíts, hogy életünk az önfeláldozó szeretet ikonja legyen. Ámen. Ahogy nagycsütörtök szertartásain és eseményein végighaladtunk, láthattunk, hogyan vált Jézus az önzetlen szeretet példaképévé. Az eukarisztia alapítása, a szolgálat, alázatos gesztusa a lábmosásban, és a tanítványoknak adott új parancsolat, mind-mind olyan ajándékok, amelyekből ma is táplálkozhatunk.
Pósai Lajos, a szeretet.
Nagyobb kincse a földön, nincs a szeretetnél. Örülj, ha valaha valami jót tettél. Nagyobb kincse e földön, nincs a szeretetnél. Hogy nyomad elvesszen, hogy ne legyen vége, beírja az Isten. Csillagos könyvébe, hogy nyoma ne vesszen, hogy ne legyen vége.
Ha csak egy könnyet is egyszer letörölnél, édesebb öröm az minden más örömnél. Ha csak egy könnyet is egyszer letörölnél. Mikor rá se gondolsz, mikor nem is várnád, Isten két kezéből ezer áldást vár rád. Mikor rá se gondolsz, mikor nem is várnád.
Köszönöm, hogy együtt beszélgethettünk, imádkozhattunk, elmélkedhettünk, és áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.